Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hagyományokat követve augusztus első hétvégéjén immár 20. alkalommal szervezik meg a Szent Korona ünnepet Ipoly-Balogon. A kerek évforduló alkalmából idén 3 napra szervezték az eseményt. Az ünnepség nem csupán az ipoly-balogiak, hanem a Palócföld az Ipoly-Mente közösségeinek jeles alkalma. A mai napon az ünnepi szentmisét Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrálta. Homíliájában a főpásztor megemlékezett Szent István királyról, aki országunkat a szűzanya pártfogására bízta. Majd arra buzdította a híveket, hogy Isten országát már itt a földön építhetjük, s feladatunk, hogy ebben részt vegyünk, hirdessük az evangéliumot és megvalljuk hitünket. Az olimpia megnyitójához kapcsolódva hangot adott annak, hogy nekünk hívő embereknek feladatunk, hogy felemeljük a hangunkat az ellen, hogy Krisztust vagy Istent meggyalázzák. A Szent Istváni örökséget kell őrizzük, terjesszük, mert ez fog bennünket kiemelni a mocsárból, a szennyből, ahová taszítani akarnak bennünket. Majd Pál apostol szavaival buzdított, vessétek le a régi embert, s öltsétek magatokra az újat. Veres András hozzátette, nem vehetjük hiába Isten kegyelmi adományait. A legsúlyosabb bűn az, amikor a kapott kegyelmi ajándékokat nem használjuk föl, a jó, a család szentsége és Isten országának építése érdekében. Kész meghallgatni a szakértőket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a Párizsi Olimpia női ökölvívó tornájának botrányai után, ha a nemiség megállapításának módszerei tovább fejlődtek. Thomas Bach hangsúlyozta, hogy sohasem vonták kétségbe az olimpián indult algériai és tajvani sportoló nemiségét. Hozzátette, politikailag motivált kulturális háborúban az általa vezetett szervezet nem kíván részt venni. Az algériai, Iman Halif, valamint a tajvani Lin Yutin is úgy versenyez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyével, hogy korábban sportágának nemzetközi szövetsége nem engedte őket szerepelni világbajnokságokon, mert szervezetükben túl magas a tesztoszteron szint, és a férfiakra jellemző XY-kromoszómáik vannak. Több mint 300 millió forintra bírságolta a Wizzert a gazdasági versenyhivatal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának megsértése miatt. A légitársaság megtámadja a szerinte megalapozatlan döntést. A gazdasági versenyhivatal még 2023 elején indított versenyfelügyeleti eljárást. A közlemény szerint a légitársaság a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi kommunikációt folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás lényeges jellemzőiről, illetve elhallgatta, hogy az egyes szolgáltatási csomagjainak részét képező többletszolgáltatásokat külön-külön is megvásárolhatják a fogyasztók. Ezzel a cég a drágább csomagok irányába terelte a fogyasztókat. Magyarország legnagyobb civil szervezete a horgászoké, akikkel folyamatos a párbeszéd, és közösen dolgoznak a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégián, mondta a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, az, hogy a horgászok száma évről évre növekszik, a horgász nagyköveteknek is köszönhető. Hozzátette, hogy a horgászok számíthatnak a kormány támogatására. A videóban Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgászszövetség elnöke elmondta, a nagykövetek komoly sikereket értek el saját területükön, legyen a sport, kultúra vagy politika. Augusztus 12-én kezdődik a 3 napos 52. tokai írótábor, amelynek kiemelt témája idén a szabadság és az autonómia lesz. A Kárpát-medencei írók egyik legnagyobb irodalmi találkozóján a kerekasztal beszélgetések mellett felolvasóestek, koncertek és borkóstolók is lesznek. Donald Trump beleegyezett a tévévitába Kamala Harris-szel. Az esemény ezúttal a nyilvánosság előtt fog zajlani. Az amerikai republikánus párti elnökjelölt elfogadta a Fox News ajánlatát, hogy szeptember 4-én élőadásban vitázzon a demokrata párti alelnökkel. A demokrata nemzeti bizottság pénteken tudatta, hogy Kamala Harris megszerezte a demokrata konvención szavazati joggal bíró delegáltak több mint felének a voksát, és így a demokrata párt elnökjelöltjévé válik már hétfőn, miután lezárul a delegáltak virtuális szavazása. Szomáliában 32 ember hunyt el és 63-an sebesültek meg a főváros egyik strandján és egy ottani szálloda ellen elkövetett terrortámadásban. A támadást az Al-Shabaab iszlamista terrorista milícia vállalta magára. Végül az időjárásról. Az záporok, zivatarok nagy része lecsengett, de kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak északnyugatról délkelet felé. Az éjszaka második felében fokozatosan vastagodó frontális felhőzet éri el az északi tájakat, ott előfordulhat záporeső. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Köszöntöm hallgatóinkat, most következő Egyházfórum című műsorunkban folytatjuk múlt heti adásunkat, melyben a Pécsi Egyházmegyében szolgáló dr. Puskás Attila atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanára a keresztségünkből fakadó alaphivatásról elmélkedik.
Keresztség szentségéről két szempontból szeretnék beszélni. Egyrészt a Szent Háromság egy Istennel való közösségnek a szempontjából, mit jelent az atya gyermekének lenni, a fiú Krisztus testvérének, barátjának lenni, illetve a Szentlélek vezetése alatt élni, majd pedig a hit, a remény és a szeretet az úgynevezett isteni erényeknek a szempontjából szeretnék arról beszélni, hogy mi is indul el a keresztségben, és milyen alaphivatás fakad ebből. Tulajdonképpen végig arról lesz szó, amit életszentségnek nevezünk, nagyon röviden is. Egyszerűen próbáltam megválaszolni most a keresztség szempontjából azokat a kérdéseket, amit az előadás legelején föltettem. Az eredetnek a kérdését, a végső célnak a kérdését, az életmintának a kérdését, a kötődéseim, és így tovább. A keresztség valóban egy új identitásnak és alaphivatásnak a forrása, megadja végső eredetünket, létünk végső eredetét, az Atyafiú Szentlélek szeretet közössége, ez a végső eredet. A végső célunk az örök boldogság, a Szent Háromság egy Isten örökké boldog közösségének az ölén, a szentek közösségében, akik már eljutottak erre az egységre. Kapcsolatrendszerem nyilván a Szent Háromsággal és a testvéreimmel az egyházban. Identitásom lényeges része. Élethivatásom szenté válni Krisztusban, abban a konkrét küldetésben, amit ő ad nekem. Mintám Krisztus képére formálódni, hozzá hasonulni a Szentlélek erejében. Élettörténetem részesedés Krisztus történetében és az egész egyház történetében, és ezzel együtt a nagy üdv történetben. Engem mindig meghat az, amikor kezembe kerül olyan Biblia, régi kiadású Biblia, amely nem a Jelenések könyvével végződik, hanem újabb és újabb lapok következnek, a családi Bibliák voltak ilyenek, amikor a család tagjai beírták a legfontosabb eseményeket a Szentírásnak az utolsó lapjaira. Ég szép szül, ekkor született, ekkor kereszteltük, első áldozó, ekkor lépett házasságra, és így tovább. A család tagoknak az élet eseményét bevezetik a Bibliába. Ez nagyon szép szimbólum. Hiszen arról beszél, hogy az az üdvösség történet, ami a teremtéssel elindult, és amiről tanúskodnak a szentírási könyvek, ez folytatódik. Folytatódik a családunknak a történetében, a családunknak az üdvösség történetében. Lehet biztatni a ránk bízottakat, hogy ilyen családi bibliákat olvassanak, vagy egészítsék ki, vagy folytassák a saját családjuknak az üdvösség történetével a Szentírásnak a tanúságtételét. Budapesten az egyetemi templom Don Bosco ének karának vagyok a lelkivezetője. Nagyon szép feladat. Nyáron a debreceni táborunkban összeállítottunk egy kódexet. Ez egy nagy létszámú énekkar, 120-an vannak benne, három generáció, állandóan növekszik ez az énekkar. És ez a kódex ilyen személyi lapokból áll, mindenki elkészítette saját kis személyi lapját, egy gyönyörű iniciálét festett a lapjára, és utána ráírta a lapra, a számára legfontosabb életeseményeket. És akkor utána ezeket a lapokat összefűztük, és a Don Bosco énekei zenekarnak most ez a kódexe. Mert a családunknak is van üdvtörténet, ennek a nagy közösségnek is van egy üdvtörténet, és mindez beleilleszkedik Isten népének az üdvösség történetébe. Nagyon fontos ezeket a történeteket számon tartani. Az Atya gyermeke lettem a keresztség szentségében. A katekumenátus időszakában az Úr imádságát, a Mi Atyánkot átadják a hittanulónak, és a keresztség után imádkozhatja a Mi Atyánkot, Atyának szólíthatja meg az Istent. Ez az ő identitása. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akiben kedvemet találom. Az Atyának ez a szózata, ez a személyes vallomása hangzott el Krisztus fölött, amikor a Jordánba alámerítette őt a keresztelő. És Jézus ennek az atyai hangnak és vallomásnak az erejében vitte végbe a küldetését. Az ő szívében állandóan ez az atyai mondat visszhangzott. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És ez adott neki erőt, hogy vállalja az életének az odaadását. A keresztségben tulajdonképpen ez történik, akit megkeresztelünk, fölötte az atya kimondja ezt a vallomást, hogy ki vagy te az én számomra. Te vagy az én kedves gyermekem, akiben gyönyörködöm. Az én örök fiamban, fiammá fogadtalak téged. Akkor van tartásunk, akkor van identitásunk, hogyha ehhez a forráshoz, ehhez a gyökérszálhoz térünk vissza. Annak idején egyszer Kárpátaljára mentem ki segíteni, lelkipásztori munkát végezni, és ott Antal atya mesélt arról, hogy az 50-es években sok más pappal együtt őt is felpakolták egy vonatra, és Kazaksztánba vitték őket. 5-6 évet töltött ott, munkatáborban, egy kőbányában. Föltették őket a vonatra, nem tudták, hogy hova viszik őket, minden bizonytalan volt, a talajt elveszítették a lábuk alól. Az atya arról beszélt, hogy ebben a nagyon kiélezett és nagyon kényes helyzetben neki erőt ahhoz, hogy másokban is tudja tartani a lelket, és hogy egyáltalán ő is meg tudjon maradni annak, aki, ez a mondat jelentett, hogy te vagy az én szeretet fiam, akiben gyönyörködöm. Megalázhatnak, elvehetik a polgári nevemet, egyenruhába vagy ilyen rabruhába dughatnak, sok mindent megtehetnek velem, de ezt nem tudják elvenni. Az atya szeretete. Az atya szeretete nagyon sok akkordon játszik. Szóval, hogyha gyönyörködik bennünk, az atya annyira szeret, hogy feladatot bíz ránk, kiválasztás, követelményeket állít, szembesít, megbocsát, próbára tesz, közösségbe hív. Nagyon sokféle módon szeret bennünket az atya. Az identitásunk akkor erősödik, hogyha észrevesszük azt, hogy éppen most ebben az élethelyzetben, amiben most vagyok, most hogy szeret engem az atya? Most hogy szeret engem? Fiúi életstílus erre az atyai szeretetre. Nem fogom mindegyiket végigmondani. Egyet hadd emeljek ki, a hálát. Baltazár így fogalmaz, hogy Jézusnak a fiúsága, Jézusnak az örök fiúság az eukarisztikus létmód. Jézus maga a tökéletes, maradéktalan hála az atya felé. Mindent az atyától kap, egész isteni természetét, isteni méltóságát, küldet is, mindent, a világot, mindent, a tanítványokat, minket is az atyától kap Jézus, és maradéktalanul, hálás szívvel visszaad bennünket az atyának. így tudjuk ápolni az identitásunkat, hogyha ezt az életstílust, a hálának a lelkületét, ezt fejlesztjük magunkban. Biztosan sokan láttátok a Tűzszekerek című filmet. Kispap koromban az egyik meghatározó filmélményem volt, hogy mit jelent kereszténynek lenni, szerintem ez a film nagyon jól összefoglalja. Nagyon röviden bemutatja a film két fiatalembernek az életútját, amely életutak párhuzamosan futnak. Mind a ketten kiváló futók, egy angol kollégiumban ők tudják egyedül az alatt az idő alatt körbefutni a kollégiumot, amíg a déli 12-t előti az óra, és utána mindenféle versenyekkel megjelennek, sorban nyerik a versenyeket, hol az egyik, hol a másik. Az egyik zsidó fiú, zsidó származású fiú, ő úgy versenyez, hogy mindenképp mindig az első akar lenni, és semmi más nem érdekli. És annyira nem érdekli semmi más, hogy nincsenek barátai, őt egyedül a siker érdekli. Tehát azt gondolja, hogy ez az életének az értelme. Másik fiú, keresztény fiú, aki szintén nagyon tehetséges, ő azt mondja a filmben, hogy amikor futok, úgy érzem, hogy Istent megdicsőítem a futásommal. Amikor futok, úgy érzem, hogy az Atya örömét találja bennem. És ez az öröm végigkíséri az életét, és ott vannak körülötte barátai, akikkel meg is tudja osztani ezt az örömet. Tehát a fiúságunk, az Atya gyermekének lenni, az azt is jelenti, hogy az Atya dicsőségére élem az életemet. Nem emberi tetszéseket keresek, hanem az ő tetszését keresem.
Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Puskás Attila atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanára a keresztségünkből fakadó alaphivatásról elmélkedik.
A következő az a Krisztussal való kapcsolatról szól. És az a jelcselekvés, ami történik a keresztségben, egyrészt a lemosás, alámerítés, másrészt a fehér ruhának a felöltése, az leginkább a Krisztussal való kapcsolatomnak a kialakulását jelző, hatékonyan meg is valósító szent jel. Krisztus keresztsége a Jordánban, Krisztus alámerül a Jordán vizében, ez az ő szenvedéseiben való alámerítkezésnek az elővételezése. És akkor, amikor feljön a Jordán vizéből, ez a feltámadásnak az előképe. A halálból való föltámadásának az előképe. Ezért van az, hogy az ortodox kereszteken sokszor azt látjuk, hogy a kereszt oldalán a megfeszített Krisztus, másik oldalán pedig a megkeresztelkedésnek a jelenete. Jézus, amikor az evangéliumban a saját keresztségéről beszél, az mindig a húsvét. Az mindig a szenvedés, a halál és a föltámadás. Ugye emlékszünk ezekre a jézusi mondásokra. Amikor alámerítik a keresztelendőt a vízbe, egy pillanatra eltűnik a vízben, már ahol alámerítéssel végzik a keresztség kiszolgáltatását, és utána feljön a vízből. Ez a meghalás és a föltámadás, az újjászületés, az új teremtés. Tulajdonképpen a keresztségnek a szentségében a saját halálunkkal szembesülünk, ami majd be fog következni, a saját halálunkat. Halálunkhoz futunk előre, ha tetszik, de ezt nem egyedül tesszük, hanem azzal a Krisztussal való egységben, aki értem halt meg, aki megváltói módon irántam való és irántunk való mindvégig elmenő szeretetéből merítkezett alá a szenvedéseknek a mélységébe. Vele együtt halok meg, és vele együtt támadok fel. Valamiképpen elővételezem a föltámadásomat is. A keresztségnek a szentsége az a húsvétnak a szentsége lesz így. Egy titokzatos átalakulás indul el a keresztségnek a szentségében. Szent Pál apostol erről nagyon, nagyon sokat beszél a leveleiben. És szinte érezzük azt, hogy az apostol keresi a megfelelő kifejezéseket arra, hogy azt a mélységet meg tudja ragadni, ami a megkeresztelt ember és Krisztus között létrejön. Azt mondja, hogy Krisztussal élni, és meghalni, és eltemettetni, és vele együtt föltámadni, Krisztussal. Máskor azt mondja, hogy Krisztusban van az, akit megkereszteltek. Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg, mondja az apostol. Magáról a keresztségről pedig úgy szól, hogy belemerítetni, alámerítetni, megkereszteltetni Krisztusba. Mindezek a kifejezések arra utalnak, hogy a krisztusi élet indul el abban, akit megkeresztelnek. És az alaphivatás az mi lesz? Az alaphivatás az az, hogy ez a krisztusi élet, a Krisztushoz formálódás, ez kiteljesedjék. Tulajdonképpen talán a metanoia fogalmat is használhatjuk erre az átalakulásra. Átváltozásra, átalakulásra. Mert hogy a metanoia az nem csak egy erkölcsi megtérést jelent, nem csak azt jelenti, hogy a bűnből új életre születtem, az igaz életre születtem. Ez is nagyon fontos része a keresztségnek és a megtérésnek. A keresztség az a megtérésnek a szentsége. De sokkal szélesebb a megtérésnek a jelentése. Jelenti a gondolkodásmódomnak az átalakulását. Megkeresztelt ember akkor járja az életszentségnek az útját, hogyha a gondolata egyre inkább Krisztus gondolataivá válnak. Hogyha egyre inkább hozzáigazítjuk a gondolatainkat Krisztus gondolataihoz. Vele együtt gondolkodom. az akaratomat hozzáigazítom Krisztus akaratához, vele együtt megtenni az Atya akaratát. Sőt, Pál azt mondja, még az érzéseinket is alakítsuk hozzá Krisztus érzelmeihez. Ugye a Filippi levél gyönyörű Krisztus himnuszában azt mondja, hogy ugyanaz az érzület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Tehát az értelmemnek, az akaratomnak, és még az érzésvilágomnak is a hozzá formálódása, átalakulása Krisztusivá. Hogy ami Krisztusnak fontos, nekem is az legyen fontos. Vele örüljek, vele szenvedjek, vele szomorkodjak, mindent Krisztussal átélni. És tulajdonképpen részesedés Krisztus tapasztalataiban. Ezt jelenti keresztény embernek lenni. Részesedés Krisztus tapasztalataiban. Szent Ferenc atyánk, és hát minden szent, de Ferenc talán legkülönösebb, vagy legszembetűnőbb módon, ugye, viselve testén a krisztusi sebeket, ezt a teljes átalakulást, Krisztus tapasztalataiban való osztozást, ezt megélte. Egy másik szempont a Jézussal való kapcsolatom, a fiú barátjává válni. A barát szót Isten és az ember kapcsolatában az Ószövetség nagyon ritkán használja. Ábrahámra mondja, hogy Isten barátja, Mózesre mondja, hogy úgy beszélgetett Istennel, mint ahogyan a barát, az ember a barátjával beszélget, és néhányszor az igaz emberre vonatkozóan jelenik meg ez a gondolat, hogy az igaz ember Isten barátja. Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, hogy ti barátaim vagytok. Ide próbáltam összeszedni azokat a szempontokat, hogy mit is jelent ez a barátság. Ugye a barátság az egy kölcsönös kapcsolat. Noha jelen esetben úgy kölcsönös kapcsolat, hogy aszimmetrikus kapcsolat is. Hiszen Krisztus az, aki barátságába fogad bennünket, aki felajánlja a barátságát, és mi válunk az ő barátaivá. Azt próbáltam összeszedni, hogy mit jelent az, hogy Jézus barátságába fogad minket. Jézus barátja ikon biztosan sokan ismerik a jelenlévők közül. Számomra az egyik legkedvesebb ikontípus, amikor Jézus mellett ott ül egy szent, mondjuk egy apát, egy kolostornak a vezetője, és Jézus így ráteszi a kezét a vállára. És ez a cím ennek az ikonnak, hogy Jézus barátja. Ugye, szentnek lenni az azt jelenti, hogy Jézus barátságában növekedek. Barátsága annyit jelent, hogy mindent megoszt, feltár, a szívét feltárja nekem. Tosvacson azt mondtam, barátaim vagy, hogy mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. A barát a legnagyobb jót teszi a barátjának. A legnagyobb jó, amit tesz velünk, hogy az életét adja értünk. A barát, akit szeret, ahhoz hasonlóvá lesz. Ez történt a megtestesülésben. A barát keresi az együttlétet a barátjával, a jelenlétet. Szent Tamás azt mondja, erről szól az eukarisztia. Szent Tamásnál a barátságnak a teológiai nagyon mély. Szumma teológiai, krisztológiai részében. Az eukarisztia azért maradt közöttünk a kenyérben és a borban valóságosan, mert a barátnak a szeretete nyilatkozik meg ebben. Aki együtt szeretne lenni azokkal, akiket barátainak tekint. És Jézusnak a barátsága arra méltat bennünket, hogy bevon minket az ő nagy művébe, az üdvözítésnek a művébe. Nem csak hittel fogadjuk az üdvözítő munkáját, hanem valóban munkatársainak hív meg egy együttcselekvésre. Hogy mi hogyan tudunk Jézus barátaivá válni. Mert ugye a kezdeményezés az nála van, ő fogad be a barátságába, de mivel kölcsönösséget feltételez a barátság, ezért nekünk is tennünk kell azért, hogy a barátaivá legyünk. Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, hogy ha megtartjátok atyám parancsait, akkor a barátaim vagytok. Tehát valamit meg kell tennünk, hogy befogadhatóvá váljunk a barátságában. Hát a mi részünkről is, hogy a barátság az azt jelenti, hogy mindent megosztok Jézussal. Keresem az együttlétet vele. A szentségimádás ez tulajdonképpen erről szól. És minden elmélkedés és szemlélődés. Aztán ahogyan ő mindig jót tesz velem, akkor vagyok a barátja, hogyha az ő tetszésére akarok állni, ha kell áldozatosan, jót tenni, hasonlóvá válni őhozzá, hozzáformálódni, és társa vagyok az atya akaratának megtételében.
Kedves hallgatóink, Önök Egyházfórum című műsorunkat hallják, melyben folytatjuk a keresztségünkből fakadó alaphivatásról dr. Puskás Attila atya előadását.
Következő szempont a Szentlélekkel való kapcsolatunk. Ugye a keresztség szentségében az Atya gyermekeivé fogad bennünket, a Fiú a barátságába, és elindul ez az átalakulás, a krisztusi élet bennünk, és kereszténynek lenni, keresztény alaphivatást megélni az élet a lélekben, nagyon röviden. Élet a lélekben. Próbáltam összeszedni azt, hogy a Szentlélek hogyan van jelen a megkeresztelt ember életében. Nagyon jól látszik az, hogy végigkíséri az életünket a Szentlélekkel való kapcsolat. Fogadott fiúságot, akkor elnyertük a keresztség szentségében, a Szentlélek tesz tanúságot a szívünkben erről. Ő győzi meg a szívünket, hogy te valóban az Atya gyermeke vagy, és fiúnak a testvére vagy. A hitünket, a reményünket, a szeretetünket a Szentlélek ébrezgeti bennünk és táplálja bennünk. Senki sem mondhatja azt, hogy Jézus az Úr, csak a Szentlélek által, mondja az apostol. Szentlélekről nagyon sokszor úgy beszélnek a szentírási szövegek, hogy ő a foglaló, ő a zálog. Azért, mert a léleknek a zsengéjét megkaptuk a keresztség szentségében, zálogba kaptuk már az örök életet, a lélek bennünk való működése az, ami ez az elővételező zálog. Így a reményünknek, a reménységünknek a táplálója. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által. A Szentlélek által árad ki az Isten szeretete. Az a szeretet, amivel Isten szeret bennünket, és ez a szeretet, illetve a Szentlélek az, aki képesít bennünket a viszont szeretetre. Ő az imádságnak a lelke, belső tanítónk, a szabadságunknak a lelke, megszentelőnk, és majd a föltámadásban, a lélek erejében teremt újjá bennünket az Atya. És részesedünk majd Krisztus dicsőséges létmódjában a lélek által. Az egyéni élettörténetünket, üdvösségtörténetünket végigkíséri a Szentlélek. Egy szempontot próbáltam itt kiragadni a lélek munkálkodásából, ahogyan a keresztény ember életében a Szentlélek tevékenykedik. Ez pedig a lélek vezetése a jó harcban, a küzdelemben. Erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. És magában a keresztség szentségében is a szavak, illetve jelcselekmények erre is ráirányítják a figyelmünket. A Püspök atya említette a beszédében, az ellenemondás, a sátánnak, a bűnnek, a kísértésnek való ellenemondás, a szabadító ima, illetve az olajjal történő megkenés cselekménye történik. Mindez arra utal, hogy most te, akit megkeresztelünk, védelmet kapsz, Krisztus uralma alá kerülsz, és felvérteznek téged a jó harcra, a jó küzdelemre. Pál apostol leveleiben nagyon sokszor beszél erről, hogy hogyan kell a jó harcot megvívni. A rosszal szemben a jóért jó eszközökkel. És ebben segít bennünket a Szentlélek, hogy a harcunk az jó harc legyen. Hogy jó eszközökkel, kitartóan a rosszal szemben és a jóért tudjunk küzdeni. Második világháború alatt a szörnyűségek közepette, ez a 12. Pius pápa úgy nyilatkozott, ilyen kijelentést tett, hogy ő nem is azt sajnálja a leginkább, hogy a gonosz tombol, ugye a diktatúrák tombolnak, hogy Hitler tombol, és mennyi embert megaláznak, meggyaláznak. Sokkal jobban fájt neki az, amikor azt mondta, hogy olyan kár, hogy a keresztények, a jók olyan gyengék. Olyan gyengék. A rossz tombol, a jók pedig gyengék. Nagy szükségünk van arra, hogy megerősítsen bennünket a Szentlélek ebben a jó küzdelemben. Idézőjelben odaírtam azt, hogy a keresztény ember felülről vezérelt ember. Nem kívülről, és nem is pusztán csak belülről, hanem felülről vezetett ember. Ugye kívülről vezetett ember az, aki sodródik, akit a közízlés, a közgondolkodás, a médiumok, stb. Irányítanak. A belülről vezérelt ember az egy fokkal jobb. Jó az, hogyha jó a lelkiismerete, és a jó lelkiismerete vezeti. De bizony nagyon sokszor előfordul az, hogy még a keresztény emberek esetében is eluralkodik egy olyan életfelfogás, hogy amit én igaznak érzek, az az igazság. Mint hogyha az igazságnak a legvégső mércéje az, hogy én mit érzek, az lenne. Ilyen nagyon szubjektív, vagy nagyon szubjektivista felfogás. És akkor nagyon könnyen átadja magát az ember egy ilyen belső sodródásnak. Az érzelmi hullámzásaim, a szeszélyeim, a szenvedélyeim azok, amik vezetnek. Keresztény ember felülről vezérelt, a lélek által vezetett ember, aki a megkülönböztetésnek a lelke. Erre is utalt Püspök atya a beszédében, a megkülönböztetésre. És Ferenc pápának is ez egy nagyon fontos szempont állandóan, a megkülönböztetés, a diszkréció spiritum, a lelkeknek a megkülönböztetése. És ez nagyon sok mindent jelent. Nem csak a jó és a rossz közötti különbségtétel, hanem a nagyobb jó és a kevésbé jó közötti különbségtétel. Hogy számomra az én hivatásom szem, az én küldetésem szem, nekem mi a nagyobb jó. Aztán a megfelelő eszközöknek a megkülönböztetése, egy jó cél elérése érdekében. Annak az érzékelés, hogy itt és most a 21. század elején, mik az idők jelei, és mi az egyháznak a valódi szükséghelyzete, szükséglete. Ennek a megkülönböztetése. Mi a lényeges, és mi a csupán korhoz kötött? Belül mik a hiteles vágyaim, amelyeket megerősíteni akar a Szentlélek, és mik a torz vágyaim, amelyektől meg kell tisztulni, vagy amelyeket meg kell nemesíteni? Mi a rendezetlen vagy, és mi a jó vagy a rendezett vágy? És a folyamatos visszatekintő reflexió és megkülönböztetés. Azt gondolom, hogyha vége lesz ennek a háromnapos iskolának, a szervezők biztos vagyok benne, hogy össze fognak ülni, és reflektálni fognak arra, hogy a megkülönböztetés egyében mi az, ami jó volt, mi az, amit lehetett volna jobban, mi az, amit nem így képzeltünk, jövőre hogy csináljuk. Ez is a folyamatos megkülönböztetés. A Szentlélek vezetése alatt él a keresztény ember. Életem az egyházban. Ugye itt is, a katekumenátus alatt van egy nagyon szép, szimbolikus és egyben praktikus állomás, a névnek a följegyzése. A hittanuló nevének a bevezetése egy könyvbe. A névnek a felírása, ez egy jelkép is. Nem csak praktikusan szükséges, hanem egy jelkép is. A beírása a könyv, ez a Szentírásnak a képi világában, az azt jelenti, hogy te egy közösséghez kezd el tartozni. És aztán megkapja ugye a Szentírást ebben a folyamatban, megkapja a hitvallást, és megkapja a mi atyánkot. A Szentírás az egyház könyve. A hitvallás az egyháznak a hitvallása. A mi atyánk az egyháznak az imája. Mindent az egyháztól kap meg. A keresztség szentségében ennek a közösségnek lesz a tagja. Mit kérsz az egyháztól? Ugye ezt a kérdést szokás föltenni a keresztelendőnek, a hitet. Ez a válasz. Az egyháztól kéri a hitet, a hit tanuló. Nyilván itt a hit tartalomról van szó. Nem kitaláljuk magunknak a hitet, hanem az egyház közvetítésével Isten ajándékozza nekünk a hit igazságokat. Aztán a keresztségnek a szent cselekményében kérjük a szenteknek a közbenjárását, az egyház célba jutott tagjainak a közösségét, Krisztus igazi barátainak a közösségét, megtörténik a felkenés a krizmával, a messiási néphez való tartozásnak a szent jele, hogy Krisztus a fölkent, az Atya által a Szentlélekkel fölkent üdvözítő, ő hozzátartozom, és az ő fölkent népéhez tartozok. És ettől kezdve egy zarándok népnek leszek a tagja. Nagyon szép bibliai kép ez az egyházról. Zarándok nép. Nem bolygó nép, nem össze-vissza vándorló, hanem a kitűzött cél felé zarándokló, történelmi évszázadain keresztül zarándokló nép, amely népet ezen a zarándok úton segítenek a szentségek. Ha megfáradunk, akkor a szentségekből merítjük az erőt, és az Isten igéjéből. És ezen az úton társaink vannak, zarándok társaink vannak, a testvéreknek a közössége, akik szintén támaszt jelentenek. Ebben a közösségben ez a legmélyebb misztérium a véleményem szerint ennek a közösségnek, lelki ajándékoknak a titokzatos cseréje történik. Jézus Krisztus misztikus testében a tagok egymás rendelkezésére bocsátják azokat az ajándékokat, amelyeket személyesen kapnak Krisztustól, illetve a Szentlélektől. Baltazár úgy fogalmaz, hogy a keresztény ember anima ecclesiastica, egyházi lélek. Nem akar megtartani magának semmit, hanem kész arra, hogy mindent átadjon a testvéreinek. Annál élőbb lesz az egyházközség, a plébániának a közösség, az énekkarnak a közössége, bármilyen közösségünk, minél inkább készek a tagok arra, hogy egymás rendelkezésére bocsássák azt, amit kapnak a lélektől. Ez azt is jelenti, hogy az egységet építjük, folyamatosan az egység munkásai vagyunk, az egybegyűjtés és a misszió feladatát végezzük együtt. Gyönyörű ez a kép, halászásnak a képe. Az igazi halász Krisztus. Az apostolok ott a vízben halásznak. Krisztus, aki meghívja őket a halászásra, ő az, aki most kiveti a hálót ezekre a tanítványokra, ezekre az emberekre. Az a háló, amit ő kivet, az az igazságnak, a szeretetnek és az örömnek a hálója. Ebből a háromból fonják azt a hálót, ami egybe tudja gyűjteni az embereket. És erre a gyönyörű feladatra hív bennünket Krisztus, hogy vele együtt vessük ki a hálót, és gyűjtsük egybe Isten szétszóródott gyermekeit az egyháznak a közösségében. Ez leírható úgy is, hogy hármas küldetésünk van, profétai, királyi, papi küldetés, profétai a hitünkről tanúskodni, a királyi engedjük, hogy a saját életünkben Krisztus legyen az Úr, és abban a társadalomban, amelyben élünk, az evangéliumi magvakat, az igazság magvait hintjük, és a papi nem áldozatnak tekintjük magunkat, ahogyan legtöbb ember manapság tekint saját magára, és nem csak nálunk Magyarországon, ahol nagyon sok esetleg gazdasági problémák vannak, hanem a fejlett országokban is. Nagyon érdekes az, hogy az emberek nagy része áldozatként tekint saját magára. Kiszolgáltatottnak érzik magukat. Mindenki valaminek és valamikinek az áldozata. Keresztény ember papi hivatás az azt jelenti, hogy nem áldozatnak tekintem magamat, hogy ki vagyok szolgáltatva, hanem Krisztussal együtt önként áldozatul adom oda magamat. Abban a hivatásban, abban a küldetésben, amit rám bíztak.
Elhangzott műsorunkban a Pécsi Egyházmegyében szolgálatot teljesítő dr. Puskás Attila atyát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanárát hallották. Előadásának címe a keresztség, identitásunk és alaphivatásunk szentsége. A felvétel a 2018. januárjában megrendezett országos lelkipásztori és teológiai napokon készítettük. A műsort Domán Vivien szerkesztette.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.